Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A februári intézkedések jelentőségét hangsúlyozta a miniszterelnök a Facebookon. Mint Orbán Viktor írta, a kormány korábban megígért lépései most kézzel foghatóvá válnak a magyar családok számára, 11%-kal emelkedik a minimálbér, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi ellátás első részletét. Újdonságként a két gyermekes, 40 év alatti anyák először részesülnek adómentes bérben, emellett megduplázódik a családi adókedvezmény is. A kormányfő szerint mindez annak köszönhető, hogy a kabinet megvédi a magyarok pénzét és nem küldi azt külföldre. Ismét lehet pályázni munkái bölcsödék létrehozására, közölte a családokért felelős államtitkár a TV2 műsorában. Kondzs Zsófia elmondta, ezt még tavaly írták ki, most az 1.300.000.000 forintos keretből maradt 337 millió forintra lehet benyújtani az igényeket a 4 legkevésbé fejlett régióból. A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az SZIA bevalláshoz, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely idén is 5,5 millió embernek készíti el a tervezetet, amelyek március 15-től lesznek elérhetőek. A magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg a munkáltató igazolásokat, ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni. Havi 300.000 forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben a bankautomatákból tegnap óta, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az eddigi 150.000 forintos limit a duplájára emelkedett, és az összeg akár két részletben is felvehető minden hónapban, ha a kedvezmény bármely bankautomatájából igénybe vehető. Az éttermek havi árbevételük akár 20%-át is felszolgálási díjnak minősíthetik. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete megjelent a Magyar Közlönyben. Ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján. A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé, ismertette a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Inforádióban. Az inverter csere nem csökkenti az éves szaldó jogosultság időtartamát, tudatta Kis Ernő a ma induló pályázattal kapcsolatban. Az ukrán-magyar határszakaszon 4.980 jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 31 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrán-orosz-amerikai megbeszélések szerdán és csütörtökön folytatódnak az Egyesült Arab Emírségekben, közölte az ukrán elnök a közösségi oldalán. A három fél legutóbb január 24-én egyeztetett Abu Dhabiban, és eredetileg tegnapra tervezték a tárgyalások folytatását, amin változtatott az iráni helyzet. Volodymyr Zelenszkij arról is beszámolt, januárban Oroszország több mint 6000 drónt, mint egy 5500 irányított légibombát és 158 rakétát lőtt ki Ukrajnára. Szerinte a támadások célpontjai elsősorban az energetikai hálózat, a vasút és polgári létesítmények voltak. Regionális háborúval fenyegetőzött egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Ali Khamenei ajatolla kijelentette, az USA-nak tudnia kell, hogy egy újabb háború nem maradna Irán határain belül. A legfőbb vezető puccskísérletnek nevezte a hatóságok által erőszakkal elfojtott tiltakozó mozgalmat. Irán terrorszervezeté nyilvánította az Európai Uniós országok hadseregeit, válaszul arra, hogy az Unió terrorszervezetnek minősítette az iráni forradalmi gárdát a kormányellenes tüntetések brutális elnyomása miatt. Közben az Egyesült Államok hadihajókat vezényelt a Perzsőből be, Irán pedig hadgyakorlatot kezdett a Hormuzi szorosban. Washingtonban kitüntetés kapott a Hungary Health program és Magyarország a Nemzetközi Vallásszabadság csúcs találkozó alkalmából az üldözött keresztények és vallási kisebbségek megsegítésében végzett példamutató tevékenységért. Az elismerést Washington Magyar Nagykövetségén a nagy nemzetközi konferencia nyitó ünnepségén vette át Özbek Trisztán államtitkár. A program idei terveiről az MT-nek elmondta, magyar segítséggel újulhatnak meg iskolák és templomok Szíriában, gyermekeket segítenek Pakisztánban, Irakban egyebek között templom épülhet újjá, míg Nigériában egészségügyi támogatást nyújtanak. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult az ég, a nap második felében szakadozhat majd a felhőzet. Elszórtan előfordulhat húszálingózás, kisebb havazás, mérsékelt a szél. A csúcsomérséklet délutára 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Varga Emesét, az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium A-osztályos tanulóját. Köszönöm szépen, kedves Emese, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Én köszönöm nagyon szépen a meghívást.
Hogyan alakult ki az érdeklődés az életedben éppen a versmondás és a versek iránt?
Hát az egész úgy kezdődött, hogy mikor felkerültem 9. osztályba, én bekerültem az irodalmi színpadba, és pont az október 23-i műsorra készültünk, és nekem már kisgyerekkorom óta volt egy ilyen álmom, hogy én színész szeretnék lenni, és ez akkor így visszatért belém ez a szikra, és utána ugye szóltam a magyar tanárnőmnek, mert ugye én általános gimnáziumi szakon tanulok, és ő mondta nekem, hogy akkor mostantól minden versenyre, minden szavaló versenyre fog engem vinni, minden ilyen irodalmi színpad szereplésbe benne leszek, és hát innen jöttek a versmondások, meg a vers szeretete.
És visszaemlékszel arra, hogy hány éves korodban fogalmazódott meg először benned, hogy színésznő szeretnél lenni?
Hát szerintem ilyen 7-8 éves korom körül.
Mi miatt? Mi a vonzó számodra a színészetben?
Mi ugye a szüleinkkel kisebb korunk óta ugye mind a három gyerekkel nézették a Szent István királyt, mint előadás színészekkel, és nagyon sok régi filmet és színpadi előadást néztünk, elmentünk színházakba, és ezért tetszett meg nekem nagyon, mert egy külön világ és egy nagyon csodálatos világ.
Sőt, amikor a versmondó versenyen bemutattalak, akkor azt is elmondtam, hogy szüleiddel és két bátyáddal élsz együtt, és hobbiaid közé tartoznak a könyv és versírás, valamint az olvasás. Könyvet és verseket is írsz?
Igen, van már egy úgymond verses kötetem, amit így az ismerőseimnek szoktam kiosztani. Könyveírás előtt úgy vagyok, hogy inkább kisebb novellákat szoktam írni, amikor úgy jön az íklet, és akkor leírom, és akkor majd talán egyszer egy ilyen nagyobb könyv formájába. Ha úgy adja jó Isten, akkor ki fogom tudni majd adni.
És verseket milyen témákban írsz?
Hát ez nagyon érdekes, ugyanis nekem ugyan a versírás, hogyha nagyon boldog vagyok, vagy szomorú vagyok, akkor leülök, és elkezdem írni a verset, és csak jön magától. És akkor kiírom magamból, ami bánt, vagy éppen ami jó vagy rossz dolog történt velem, és utána teljesen megnyugszok, és megszűnik, szóval ilyen váltakozó. Van gyerekversem például, van ilyen szerelmes vers, van szomorkásabb, van hazafias versem is.
Tehát akkor az érzéseidet, az érzelmeidet vetett papírra.
Igen, így van.
Melyik a kedvenc versed? Van ilyen? A sok-sok verset közül? Vagy hát egyáltalán hány verset írtál már eddig?
Hát eddig a verses kötetemben 10 versem van. Amit a kedvencemnek mondhatok, az 2 vers. Az egyik az a Sötét utca, amit legelsőnek írtam, ezt március 15-ére írtam még általános iskolában. A másik pedig a Bódva című versem. Ezt a buszon hazafelé írtam, de ez is annyira megható, hogy ez a világra is szól, hogy manapság a világ mennyire dühöng néha is, hogy tényleg a víz pedig csak bölcsen és nyugodtan folyik. Ez a 2 vers, amit azt mondanám, hogy nagyon ki tudnám emelni, hogy ez a 2 kedvencem, de amúgy mindegyik verset nagyon szeretem.
És hogyan kell ezt elképzelnünk? Jönnek a gondolatok, szó szerint homlokon csókol a múzsa, és utána papírra veted, vagy megjegyzed, hogy ott a buszon már le is tudtad jegyzetelni, és írni nem felejted el? Szóval hogyan születnek ezek az alkotások?
Hát általában úgy van, hogy például a Sötét utcát, azt egy német óra közben pattant ki a fejemből, elkezdtem mondani az első két sort, és utána csak jött magától, és ezt leírtam rögtön, hogyha buszon ülök, vagy autóban, és nincs nálam papír és toll, akkor a telefonom jegyzetébe szoktam leírni, és aztán visszanézve átjavítom, vagy ha például pont órán ülök, vagy olyan helyen, például étteremben is volt már olyan, hogy szalvétára kezdtem el írni a vers ötletet, hát így szoktak létrejönni úgymond a versek.
Szóval akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy szereted az irodalmat, és közel áll hozzád minden, ami irodalom, legyen az novella, vers, költemény.
Igen, ez abszolút így van.
Nem is meglepő akkor, hogy nyáron a versművészeti táborunkban is részt vettél. Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok számodra?
Nekem minden pillanat nagyon emlékezetes volt, az a 3 nap, amit ott töltöttem, de leginkább az, hogy mennyire befogadó és szerető közösségbe kerültem, és még az volt nagyon pozitív élmény, hogy ugye a két színművész tanuló, de vendég, és ugye az énekesnő is, akit ugye meghívtak, ők is nagyon sokat segítettek nekem, mert nagyon sok kérdés volt bennem ezzel a pályával kapcsolatban, de mind a 3-an megerősítettek, hogy nagyon ügyesen csinálom, és ne adjam fel az álmaimat.
Ez nagyon fontos, valóban a célokat és az álmokat azért álmodjuk, hogy meg is tudjuk valósítani őket. Térjünk versmondó versenyünkre. Amikor megláttad a felhívást, te és a felkészítő tanárod, nem is volt kérdés, hogy elindulsz ezen a versenyen?
Hát ez úgy történt, hogy a felkészítő tanárom látta meg elsőnek a felhívást.
És ki ő?
Smigura Éva tanárnő, ott tanít ugye a Szent János Görög Katolikus Gimnáziumban. Ő az egyik magyar tanár, és közt az én magyar tanárom is, és meglátta a felhívást, és átküldte nekem, hogy szeretnék-e részt venni rajta, és ezt nagyon szeretem és tisztelem benne, hogy megadja nekem a lehetőséget, hogy én válasszak, hogy el szeretnék-e menni, és azt mondtam, hogy igen, szeretném megpróbálni, és így történt, hogy elkeveredtem oda.
Olyannyira, hogy a verset is te választottad, tehát a te döntésed volt a választott versed?
Igen. Ugyanis tanárnő és én is azt látjuk, hogy olyan vers, amit én választok magamtól, ugye, ha nincs megadva kötelező vers, vagy például ugye fel van sorolva 3 vers, és abból kell választani, akkor amit én választok ki, sokkal jobban meg tudom érteni, és sokkal jobban át tudom érezni azt a verset.
Mi is voltnak kötelező vers, és melyik lett az a vers, amelyet kiválasztottál, tehát a szabadon választott versed?
Most a kötelező versre nem emlékszek, ugyanis azt nem láttuk a kiírásba, hogy meg kell tanulni, és én ott a helyszínen tanultam meg egy 15-20 perc alatt, szóval az úgy, ahogy megragadt, úgy el is tűnt a fejemből. A szabadon választott versem az pedig Kányádi Sándornak az Én mi atyánkom című verse lett.
Hogyan találkoztál ezzel a verssel? Hol ismerted meg ezt a verset?
Úgy szoktam általában verset keresni, és erre a versre is úgy bukkantam rá, hogy internetre beírok egy megadott szót, például, hogy itt az Isten szeretete, vagy istenes versek, és elkezdtem kutakodni, és már csak 3 hét volt a versenyig, és kétségbe voltam esve, hogy hát, de nekem még meg kéne ezt tanulnom, meg keresnem kéne egy olyan verset, amit tényleg a magaménak tudhatok, és tényleg nagyon át tudom érezni, és akkor rábukkantam erre a versre.
Amely valóban mindenben, minden gondolatában alátámasztja, hogy Isten maga szeretet, minden sorából és minden versszakából ez az üzenet tűnik ki az olvasónak és a hallgatónak.
Ez teljesen így van, és ugye mivel mi a mindennapi problémákat veszi alapul ez a vers, ezért mindenki kicsit a magáénak érezheti, amin már túlesett, vagy túl fog esni, például ugye az én esetemben, és ezért is nagyon gyönyörű, mert tényleg azt írja le, hogy bármi történik az életünkben, nem szabad kétségbe esni, nem szabad szomorkodni, hanem a jó Istenhez kell fordulni.
Így van, és mindaz meg van benne fogalmazva, ami sajnos manapság történik a világban, akár országos, akár világpolitikai szinten, de többet még ne áruljunk el, majd meghallgatjuk hamarosan a te előadásodban. Mit szóltak az osztályfőnököd, az osztálytársaid ahhoz, hogy elindultál ezen az versmondó versenyünkön?
Nagyon szerencsés embernek tudhatom magamat, ugyanis mind az osztályfőnököm, mind az osztálytársaim nagyon támogatnak ebben, úgy, ahogy az iskolában szinte mindenki, és nagyon köszönöm nekik, mert tényleg a legelejétől fogva szurkolnak nekem, izgulnak értem, helyettem is sokszor, és ezt tényleg nagyon köszönöm nekik.
A fiú szent szellem, egy, meg egy, meg egy, az egy. Ő az atya, ő a fiú szent szellem, egy, meg egy, meg egy, az egy. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet.
Gyakorolni milyen gyakran gyakorolsz? Ha megtanulsz egy verset, könnyen tanulod a verseket, vagy picit nehezebben? Mi a jellemző?
Én nagyon könnyen tanulok szerencsére verseket. Hát olyan gyakran tanulok verseket, amilyen gyakran mennem kell szavaló versenyre, vagy éppen feladják, ugye kötelezően megtanulni, mint memoriterként az órákon, vagy például így az irodalmi színpadban műsorokra, ilyen gyakran tanulok verset, ami azt mondható, hogy hát egy 2 hónaponta biztos.
Megtanulod, és utána minden nap kell gyakorolnod, hogy szinten tud tartani?
Az elején igen, aztán amikor már nagyon sokat gyakoroltam, és szinte a véremmé válik a vers, akkor utána már elég 2-3 naponta is gyakorolnom.
Avassuk bele a kedves hallgatókat a kulisszatitkokban, ugye minden versnek van egy mondani valója, egy üzenetem. Azt is elárultam a versmondó versenyünknél a zsűri, hogy mennyire oda kell figyelni, hogy hogyan hangsúlyozunk, hogyan mondjuk azt a bizonyos verset, hogyan értelmezzük, és hogyan tolmácsoljuk a minket hallgatóknak. Nos, te ezeket az idézőjeles kis praktikákat hogyan, kinek a segítségével sajátítod el?
Én a saját segítségemmel, ha ezt lehet úgy nevezni, szoktam elsajátítani. Azt szoktam csinálni, hogy elolvasok egy verset, és ha megtetszik így olvasva, ugye én már úgy olvasom fel, hogy alapjáraton hangsúlyozva van a fejembe, és akkor utána megtetszik ez a vers, akkor felmegyek például a YouTube-ra, ott beírom, meghallgatom egy színésztől, vagy előadó művésztől, hogy hol, milyen hangsúlyt használ, például valahol erőteljesebben, vagy máshogy, ahogy én gondoltam, és meghallgatom, és annak a példájára nagyjából próbálom az én saját hangsúlyozásomra és az én saját értelmezésemre átformálni.
És gondolom, ehhez jön még hozzá a felkészítő tanár segítsége, édesanyád segítsége, aki mindig ott van melletted, mint egy biztos jó háttér, ezek már mind-mind hozzáadódnak.
Ez pontosan így van, ugye, amikor még nem megy annyira a vers, vagy éppen, hogy megtanultam, akkor mindig anyukámnak, vagy ott a családnak szoktam felmondani, és nagyon nagy örömmel fogadják, amikor pedig már megy a vers, akkor felmondom ugye a magyar tanárnőmnek, és ő is még, ha valamit úgy gondol, akkor igazít rajta, vagy ha picit nagyobb erőbedobással kezdjem a verset, hogy mondjam, itt ne harapjam el a soroknak a végét, a vers szakoknak a végét. Szóval igen, nagyon sokat segítenek mind a ketten.
És áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy nem esett messze az alma a fájától, hiszen a beszélgetésre készülve édesanyád megemlítette nekem, hogy bizony, annak idején ő is mondott éppen Kányádi Sándor verset.
Igen, én is akkor tudtam meg, mikor már a második szavaló versenyemre készültem, hogy édesanyám is nagyon sokat mondott verseket, és nagyon szép eredményekkel is, és ezért is nagyon jó, mert így még jobban érti, hogy mit csinálok, és így még jobban tud segíteni.
Szintén a bemutatkozásodból idézek néhány sort. További tervei szerint a Színművészeti Egyetemre szeretne járni, és ott prózai színész szakon végezni. Így fogalmaztad meg a bemutatkozásodban, nem kis álom ez, és kívánom, hogy sikerüljön valóra váltani, de hát nagyokat kell merni álmodni. Miért szeretnél prózai színész lenni?
Nagyon szépen köszönöm. Azért szeretnék prózai színész lenni, mert én mindig is olyan ember voltam, aki hiába még messze van, szeretem megtervezni előre, hogy mik az elképzeléseim, vagy mi felé szeretnénk menni, és felmentem a Színművészeti Egyetemnek az oldalára, és ugye elolvastam a szakokat, és a prózai színész szak tetszett meg a legjobban.
Mi miatt? Mi az, ami elvarázsolt ebben a szakban? Mi az, ami megfogott?
Hát ha jól emlékszem, úgy van a kiírás, hogy ugye színpadi és filmszínésznek képeznek ki, és valójában én ezért megyek, ha nem is filmszínésznek, de legalább színpadi színésznek.
Mert hogy szereted tolmácsolni az írók, a drámaírók, a színműírók és a költők gondolatait?
Egyrészt igen, még ott van az is mellette, hogy nagyon szeretem az embereket arra nevelni, ha lehet így mondani, hogy minél többen kulturálódjanak, minél több fiatal ismerje meg a nagy íróinkat, vagy akik ugye a világba híressé váltak. És még nekem van egy személyes okom. Ugye nagyon sok embert érint ugye manapság a világba ugye a rossz dolgok, és mikor én fellépek a színpadra egy szerepbe, akkor teljesen másik ember lehetek, és akkor elfelejtek minden rossz tulajdonságomat, elfelejtek minden rossz dolgot, ami velem történt, vagy történik, pont abban az időben, és egyszerűen egy élmény átadni az embereknek, hogy látod az arcukon, hogy csillog a szemük, és boldogok, és el vannak kápráztatva, és ugye te is nagyon jól érzed magad, ugyanis olyan embernek lesz a szerepébe, hogy nem tudnak róla szinte semmit.
Azért is szerettelek volna bemutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen véleményem szerint a mai fiatalok körében kevesebb az a fiatal, aki érdeklődik az irodalom, a versek, a költemények iránt, akinek valóban a magas kultúra fontos, akinek fontos az, hogy elinduljon egy versmondó versenyen, vagy egy mesemondó versenyen, hogy most példákat említsek. Téged mi inspirál? Mi miatt fontos számodra az, hogy elinduljál versmondó versenyeken, és ami még plusz, hogy itt jelen van a Jóisten is, jelen van a keresztény hit. Ez különösen fontos a mai világban. Miért tudnád inspirálni a hasonló korú fiatalokat, hogy merjenek lépni, és merjenek ilyen témákban is kiteljesedni. De előtte még arra vagyok kíváncsi, hogy téged mi inspirál?
Hát engem ugye az inspirál, hogy a magyar nyelv alapjáraton is egy gyönyörű nyelv, és sokszor az ember nem tudja magát kifejezni eléggé, és ezekkel a versekkel, ezekkel a költeményekkel az ember olyan dolgokat tud megfogalmazni, amik nagyon csodálatosak.
És hogyan tudnád inspirálni a társaidat, a diáktársaidat, hogy ők is érdeklődjenek az irodalom és a keresztény irodalom iránt, hiszen ha bármi bajunk és gondunk van, csak is a jó Istenbe kapaszkodhatunk és bízhatunk. Bárcsak minél több fiatal is így gondolná ezt.
Úgy tudnám őket inspirálni, hogy ha nem is minden héten, de legalább egy hónapban egyszer olvassanak el egy verset, vagy menjenek el egy könyvesboltba, vegyenek egy verses kötetet, mondjuk Ady Endrének az összes művét, vagy József Attilának az összes művét, és olvasgassanak néha bele, mert tényleg ez egy olyan érték, amit nagyon kár lenne elpazarolni, és vannak olyan versek, amik teljesen megérintik az embert, és nagyon sokszor ez segít nekik a rossz időkbe, vagy a jó időkbe, és ezzel tudnám őket ösztönözni erre, hogy tényleg egy csodálatos dolog.
És ha már értéket említettünk, és ha már azt mondtuk, hogy jó meghallgatni az értéket, akkor javaslom, hogy ne csigázzuk tovább a kedves hallgatók érdeklődését és kíváncsiságát, hanem hallgassuk meg a te előadásodban Kányádi Sándor az Én mi atyánkom című versét, amely verset a Versbarátok kör által szervezett versmondó versenyünkön mondtál el. Ha elárulhatom a kedves hallgatóknak, amikor én ezt a verset hallgattam a te előadásodban, bizony engem kirázott a hideg, és szívemhez és lelkemhez ért ez a költemény. Remélhetőleg a kedves hallgatók is így lesznek ezzel, tehát szeretettel hallgatjuk az előadásodban Kányádi Sándor költeményét.
Kányádi Sándor, az én mi atyánkom. Mikor a szíved már csordultik tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Mikor magányod ijesztő rád szakad, mikor kérdésedre választ, a csend nem ad. Mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz. Merre van Istene? Ó, lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele! Nézz fel a magasba, és hittel rebegd! Uram, szenteltessék meg a te neved! Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó, lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s mondd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad killódsz láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó, lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől, ha léhen, ó, lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedben lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt, ellene támad, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved sem erőd, minden lázad benned, hogy tagad meg őt. Ó, lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, sívd Istenedet. Uram, segíts, s bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó, lélek, ne csüggedj, ne es kétségbe, nézz fel a magasba, sívd Istenedet. Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Ámen. Utóhang. S akkor megszólal a mester, keményen, szelíden. Távozz, sátán, szűnj, vihar, béke, s csend legyen. Miért féltek kicsinyhitűek? Bízzatok, hisz én megígértem nektek. Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyája, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok.
Nagyon nehéz ezután megszólalni, és tudatosan vártam néhány másodpercet, hiszen nagyon jó volt végighallgatni, hogy egy fiatal hölgy hogyan is mondja Kányádi Sándor az Én mi atyánkom című költeményét. Gratulálok neked az előadásodhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést Varga Emesének, az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium A-osztályos tanulójának. További életedhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája Barsi Balázs Ferenc és atya elmélkedése a különleges jubileumi Szent Ferenc évre. Első rész. Ferenc megtérése, amelynek példája átöleli az egész emberiséget. Alig január 6-án, Vízkereszt ünnepén, a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásával véget ért a 2025-ös Szent Év, január 10-én szombaton, az Úr Keresztsége ünnepének vigíliáján, az apostoli penitenciária 14. Leó pápa döntése jegyében meghirdette a 2026-os különleges jubileumi évet Szent Ferenc halála 800. évfordulója alkalmából, amely teljes búcsú elnyerésével jár a Szent Ferenc család tagjai és minden keresztény hívő számára. A Vatikáni Rádió magyar adása lelki támaszként kínálja a kedves hallgatóknak azt az elmélkedés sorozatot, amelyet felkérésünkre Barsi Balázs Ferences atya tart hónapról hónapra, havonta egy alkalommal, átölelve asszisi szentje életének legfőbb mozzanatait. A bevezeti elmélkedés elé hadd idézzük Balázs atya pár gondolatát. Ebben az évben ünnepeljük Szent Ferenc halálát, amelyet nem úgy nevezünk, hogy halál, hanem hogy húsvét, pászka, tranzitus, átmenet. Húsvétja csak Jézusnak van. Ő átment ebből a világból a dicsőséges test világába. Igen, de ő értünk lett emberré. Tehát mi, akik Jézusban vagyunk, azoknak a halál átmenet, de ez az átmenet nem a halállal, hanem a Jézussal való találkozással kezdődik. Amikor Szent Ferenc megtér, akkor a megtérés kezd kiterjedni körkörös hullámokban az egész társadalomra, az egész világra. És Szent Ferenc megtérése örök minta, mint Szent Pálé. Ennek a megtérésnek három mozzanata van. Az első, az emberlét legmélyének a megmozdulása, odafordulása Isten felé. A második, a keresés ideje, még végül eljön az isteni megszólítás. E bevezető után most hallgassák meg Barsi Balázs atya emlékerését Szent Ferenc megtéréséről, amelynek példája átöleli az egész emberiséget.
Kedves testvérek, Szent Ferencnek nem volt semmiféle reformterve, se az egyház, se a társadalom megreformálására. Mégis a legnagyobb hatással volt korára, és hatása ma is tart. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden reformterv hiába való, ám arra figyelni kell, hogy lényegi megoldást egyetlen egy sem ad. Miért merem ezt mondani? Mert a mi Urunk Jézus Krisztus azzal kezdte nyilvános működését az Isten fia emberként, hogy nem azt mondta, reformáljuk meg Izraelt, a papságot például. Reformáljátok meg magatokat. De azt sem mondta, hogy én azért jöttem, hogy megreformáljam az Ószövetség népét, vagyis a szövetség népét. Nem. Egy népet sem lehet megreformálni, átváltoztatni a mélyben. Csak mindegyiket külön-külön. Hanem ezt mondta, beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Beteljesedett az idő, hát akkor a tér is. Vagyis az ember történelme és az univerzum történelme. Ezek pünkösd után, ezek a kifejezések egy atomrobbanást hoznak. Egy a világ végéig kibontakozó pozitív robbanást. A megértés teljessége már adva van, és már közel van az Isten országa. Isten országa, Isten uralkodása, mint folyamat. Vagyis az Istennel való kapcsolat közel van. És pünköstkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ez Jézus. Ő az Istennel való kapcsolat. Az ember viszont elszakadt Istentől, ezt nem kell bizonyítani. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Majdnem, hogy azt mondom, hogy ez egy párhuzamosság, amit nagyon szeret a Héber. Térjetek meg, az ugyanazt jelenti, hogy higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, hogy egy hatalmas értelmi, persze itt az értelem nem logikát jelent csupán, egy szívbéli, egy személyes fordulat legyen bennetek ahhoz az örömhírhez, mondja Jézus, amelyet én hoztam. Persze pünköstkor kiderül, hogy ez az örömhír maga. Az örömhír az nem valami. Elsősorban valaki. És ennek a valakinek a szavai is örömhír. Persze Jézus ebbe az örömhír hirdetésbe belehalt, mert ellenáll neki a világ. Vágyakozik rá, de ekkora örömre, ekkora szeretetre félelemből, rémületből bezárul. És Jézus akkor a halálát Isten országának eljövetelévé tette, felajánlotta, hogy majd, ha észre térnek, kész legyen nekik az Isten kapcsolat. Ebben az évben Szent Ferenc halálát ünnepeljük, amit nem úgy nevezünk, hogy halál, hanem úgy, hogy húsvét, pászka, tranzitus, átmenet. Húsvétja csak Jézusnak van. Ő átment ebből a világból testével is a dicsőséges test világába. De ő értünk lett testé emberré, tehát akik Jézusban vannak, azoknak a halál átmenet. De ez az átmenet, ez nem a haldoklás pillanatában kezdődik, hanem Jézussal való találkozásban. De mit jelent tulajdonképpen, mert itt ez a szó, ez a lényeg, a megtérni. Azt jelenti, hogy az ember lényegének odafordulása valami abszolút, abszolút jóhoz, igazhoz, széphez, végül is a teremtőhöz, de ha még nem tudja, akkor is érzi, a görögök is érzik, hogy ez egy végső fölfelé tekintés a csillagokra, meg azon túl, mert az ember nem állat. Antróposz, ember. Az antr azt jelenti, hogy föl. És hát egy nyelvtani szupletivizmus miatt a horáó ige van benne, azt jelenti, görög szerint az ember fölnéző. Hová? A végtelenre, mert a vágyai végtelenek. Tehát ha Szent Ferenc megtért, akkor ez a megtérés terjed ki körkörös hullámokba az egész társadalomra. Itt egy olyan alapvető megtéréssel állunk szembe, emberi fordulattal, amely örök minta. Mint ahogy Szent Pálé is, vagy a nagy szenteké, meg hát a kicsiké is. Három mozzanatot veszek észre, ami lehet, hogy elsőre furcsának tűnik. Az első az, hogy ebben a nagy metanójába, odafordulásba a végtelenre egy egyetemes szinte filozófiai, bölcseleti esemény van. Persze ez nem a filozófusoknak van fönntartva, sőt, ez egy annyira mély emberi esemény, hogy ez mindenkiben végbe mehet, és ha van benne még emberi maradék, akkor végbe is megy. Ez a megtérésnek a legmélye, szóval itt mindig ki kell lépni a keresztény hitbe, Krisztusba vetett hitbe, mindig ki kell lépni a sajátosan vallásos szövegekből, sajátosan vallásos világból, a nagyon mélyen emberi világba. Miért? Mert Isten emberré lett, és elszakadt Ádám Istentől, de maradtak a gyökerek, és megérzik a fényt a gyökerek. Én vagyok a világ világosság, a fénye, mondja Jézus. Tehát ez az egyik. A második, hogy ez igazából elindíthat egy hatalmas keresést az emberben. Tehát van a megtérésnek egy egyetemes, szinte nem vallásos, hanem szigorúan emberi eseménye, amelynek ha nincs folytatása, akkor az ember elhalasztotta a születését. Tehát a második pont, hogy egy hatalmas keresést indít el. Mindegyikkel baj van ma. Szent Ferenc korában is, de ennyire soha. Mindenki azért tudta Szent Ferenc korában, hogy van egy teremtő Isten. És hogy mindenki azért kereste, vagy tudta, hogy az az ideál, ha valaki keresi, még ha meg se talált. Ezért az európai alkotmányból hiányzik egy mondat, amelyről szerettük volna, hogyha az Új és Új Szövetség erőterében fogalmazták volna meg, de én azt se tartom szerencsétlenségnek, ha csak azt írták volna benne, európai polgár elsősorban, mindenek előtt, saját érdekeid előtt is keresd a létezésed végső értelmét, pont. Minden ezen belül van. Ezért szeretem nagyon Szent John Henry Newman-t, akit Leo pápánk óriási ajándék egyháztanítóvá nevezett ki, mert azt mondja, én akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Persze kiderül, hogy az igazság nem valami, hanem valaki. Én vagyok az igazság. És ez a végső valaki igazság, ez nem elítél, hanem irgalmasan megölel. Megbocsát. De keresés. És magunk ellen. Ma pedig nem indul el ez a keresés, mert nem volt meg ez a mély, hát tényleg ez a rossz szóval kell mondani, filozófiai megtérés, amely a legkisebb gyerekben is ott van. Hát 3-4 évesen valamilyen tudtam, hogy Isten van. Csak ő van. Nem felejtem el azt a kertet, ahol hullatja a fehér szirmait a nagy körtefánk, mert már elvirágzott, nem sokára gyümölcsterem, és én mondom, alatta misézek. És az egész mindenséget átfog valaki. És akkor elindul egy keresés. Ma pedig a kereséssel baj van, azt mondják, hogy te katolikus keresztény, főleg a katolikusok, te szemellenzős vagy. Ez se, meg az se, meg lemondás, minden nem igaz, nincs lemondás. A vágyaknak az abszolútra való kifuttatásáról van szó. Erre mondom, mindig Ferenc nagyon hív volt, nagyon beképzelt volt, nagyon első akart lenni, és aki nagyon hív, nagyon beképzelt, nagyon töltető, az bűnös. De aki végtelenül hív, végtelenül nagyra törő, és végtelenül szomjazza azt, hogy ő legyen az első, az viszont szent. Mert azt mondja, mondhattuk, amit akartuk. Bármi is vagyok, de én arra vágyok, hogy az utolsó napon Jézus az egész emberiség előtt öleljen át engem. Mondja nekem, hogy testvérem vagy. Hol van itt a vágyak elfolytása? Freudnak újra kellene tárgyalni ezt. Elfelejtette a végső vágyal való szembesülést, elszalajtotta, és nagyon sokakat árt, nem úgy árt, mint pszichológus, mint pszichiáter, hanem mint pancser filozófus. Bocsássa meg neki az Isten. Erre mondta Pilinszky, hogy a pszichotudományokat nem nagyon szeretem. Kijavítom én őt, nem javítom ki, mert ők szeretnek élesen fogalmazni, hogy fejbevágás után gondolkodjunk. Nem a pszichológia az egy remek tudomány, hanem a pszichológizmus. Ha keresi, és ha végül belül kezdi keresni az igazságot az ember, akkor megáll a pszichológiai rétegbe. Hát a pszichológiai réteg mögött ott van a személy, az énem. Tehát Ferencnél elindult egy hatalmas keresés. Egy olyan keresés, amelyben maga ellen is kereste a valóságot, az igazságot. Aki azt mondja, hogy ő mindig úgy keres, hogy hát most ő buddhista lett, most Lao Tse tanítását, most tulajdonképpen, hát ő most agnosztikus, vagy hát ő most tulajdonképpen ezoterikus. De hát én keresek, nem. Attól retteg az ilyen, hogy találni fog. Illetve nem engedni magát megtalálni. Tragikus. Maga körül forog. Aki keresi az igazságot, az halad előre. És azzal az igazság fog találkozni. És a harmadik és a legfontosabb, hogy ebben a keresésben Francescót, ezt a nagyra törő fiút, fiatal embert, a nagyon vallásos Assisi városába Jézus megszólítja. Valaki. Nem lehet a végső igazság, a végső valóság, amelyben minden valóság belekapaszkodik, mert nem kapaszkodna be, akkor nem is lenne. Létezés nincs megmagyarázva. Nem lehet valami, csak valaki, mert én valaki vagyok. Ha én csak valamibe kapaszkodok meg végül is, akkor nem kapaszkodok meg az énem. Viktor E. Frankl irányzata csodálatos, de még ővel is milyen jó lett volna beszélni, amikor azt mondja, hogy akkor gyógyul a depressziós, amikor már lehet vele beszélni, logoterápia. Hát Isten ezt a logoterápiát művelte Izraelbe 2000 éven keresztül, és végül a logosza, az üzenete emberré lett. Ami azt mondja Viktor Frankl, hogy egy óriási esélye van a gyógyuló depressziósnak, hogy eljusson a végső igazságig. Azt mondja, az Úr is az igazság megszabadít titeket. Hát engem egy igazság nem szabadít meg. Csak valaki. Csak az, aki azt mondta egyszer, hogy én vagyok az igazság. Tehát ez a három pont. Most ezt fogjuk majd a következőkben végig elmérkedni, hogy Ferenc megtérésében, és ez egy olyan megtérés, testvérek, amely hogy átvilágít minden embert. Szóval nem tudják, hogy Szent Ferencet miért szeretik. Még egy kicsit talán mi sem. De szeretik. Szóval, ha van egy keresztény szent, aki szimpatikus mindig, persze azért szimpatikus legtöbbször, mert a saját lecsökkentett vágyaikat látják benne. A zöldek, aztán nem tudom én, különböző testvéri érzésekre alapuló társ, mert mindenkinek a testvére. Mert olyan egyetemes, mert nem számít neki az, hogy ki honnan jött, stb. Ezek mind igazak, de részigazságok, és ha végső igazságként kapaszkodunk bele, akkor egy akkora ferences gics lesz, hogy attól az embernek elmegy a kedve. Nem. Szent Ferenc nem csak ferenceseké. Nem. Ferenc a katolikus egyházé. Nem csak a katolikus egyházé. Amikor a múlt század elején Mereskovszki, az ortodoxia felfedezi Ferencet, és Szárói Szent Szeráfimba újra látja az ő hitén belül, és nem is a kereszténységé. Ferenc az emberiségé. Én se azért léptem be, mert olyan szép regulát írt. A regula tőlünk, mint egy, hát nem is ismertük. Lehet belépni egy rendbe, és az is szép, hogy a rendért lép be, és ott majd találkozik, és Krisztussal találkozik. Nálunk nem, nekünk apa komplexusunk van, Ferenc az atyánk, testvérünk. Egy valaki vonzott, akit Jézus Krisztus megszólított, és azt mondta, Francesco, építs föl házamat. Nem látod, hogy romokba hever az egyház, meg az egész világ. Mert az egyház mindenkinek a háza. Amen.
Szent Ferenc megtörésének példája átüleli az egész emberiséget címmel Barsi Balázs ferences atya emlékedés sorozatának első részét hallották a különleges jubileumi Szent Ferenc évre. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Február. Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad a hó. Csordul, utat válj. Megvillan a nap, megvillan az ég, megvillan a nap, hunyorint. Síme, fehér hangján rábéget a nyáj odakint, tollát rázza felé, s cserrem már a veréb.
Radnóti Miklós február című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, ellandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a magyar Pen Klubba. 43. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdakösség határában lelőtték.
Istenem, te mindenütt jelen vagy. Jézus Krisztusom, megváltóm, ki oly közel vagy hozzám szereteteddel, egész napi szétszórtságom után hazahozom hozzád a szívemet. Nálad vagyok otthon, Istenem és Atyám. A jóért, amelyet kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, te ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem. Segíts, hogy jobb legyek. Most nyugodni térek a te áldásoddal. Egyszer eljön életem utolsó estéje is, amikor örök nyugalomra térek. Engedd, hogy úgy éljek, hogy minden cselekedetem előkészület legyen erre az örök nyugalomra, hogy hitemből kivirágozzék a színről színre való látás, reményemből a birtoklás, s tökéletlen szeretetemből a veled való tökéletes egyesülés.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.